Olvasmány a Prédikátorok könyvéből. Minden hiába valóság, mondja a Prédikátor, csupa hiába valóság. Minden csak hiába valóság. Mi haszna az embernek minden vesződtségéből, amellyel bajlódik a nap alatt? Az egyik nemzedék megy, a másik nemzedék jön, a föld azonban megmarad. A nap felkel és lenyugszik, a helyére siet, s ott újra fel kell. A szél dél felé fúj, majd északra fordul, körbejár, megfordul, visszatér, így ismétli járását. Minden folyó a tengerbe ömlik, és a tenger mégsem telik meg. A folyók egyre folytatják útjukat céljuk felé. Minden fáraszt. Nem mondhatja senki, hogy szeme eleget látott, vagy füle eleget hallott. Mi az, ami eddig volt? Csak az, mint ami ezután is történik. Mi az, ami ezután lesz? Csak az, ami azelőtt is volt. Nincs semmi új a nap alatt. Senki sem mondhatja, íme ez új. Mert megvolt az már azokban az időkben is, amelyek előttünk elmúltak. Az emberek már nem gondolnak az elmúltakra, és a jövendőre sem gondolnak majd azok, akik még később lesznek. Ez az Isten igéje.
Istennek legyen hála.
Az Úr legyen veletek.
És a te lelkedben.
Evangélium Szent Lukács könyvéből. Heródes, a negyedes fejedelem mindenről értesült, amit Jézus tett és hirdetett. Nyugtalanság fogta el, mert egyesek azt mondták, János támad föl a halálból. Mások szerint Illés jelent meg újra. Voltak, akik azt állították, a régi proféták közül kelt életre valamelyik. Heródes így töprengett, János lefejeztettem, ki lehet hát az, akiről ilyeneket hallok. És kereste az alkalmat, hogy személyesen láthassa Jézust. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, a mai olvasmány a Szentírás egyik legnehezebben értelmezhető könyvéből való. Első hallásra egy teljesen kiábrándult és az élet dolgaiba belecsömörlött szerzőnek a műve, akinek már semmi sem szerez örömet. Úgy tűnik, sok mindent kipróbált, sok dologba belekóstolt, de a pillanatnyi élvezetek után mégis keserű szájízzel hagyta ott mindazt, amit a lehetőségek fölkínáltak neki. Szinte azon csodálkozik az ember, hogy nem dobta el magától az életet ekkora kiábrándultság mellett. Sőt, még azon is csodálkozunk, hogy miért került be ez az írás a szent könyvek közé, miféle sugalmazott igazságot tartalmaz ez számunkra. Szent Ágoston azt mondja, azt állítják, hogy a könyvet nem másért írták, mint hogy azt az életet kívánjuk, amelyből hiányzik a hiúság a nap alatt, és azt az igazságot kívánjuk annak vezetése mellett, aki ezt a napot teremtette. Éppen ezért ennek a nem hosszú könyvnek nem az egyes elmélkedéseit kell valójában a szívünkbe vennünk, hanem mindet a teljességnek egészében kell értelmeznünk. Olyan ez, mint valamiféle talajvizsgálat. Itt és ott is lefúrnak, mintát vesznek és elemzik, majd az összesítés után mondanak szakvéleményt. Valahogy így tesz a Prédikátor is. Az emberi élet különféle dolgait külön-külön vizsgálja, de aztán az egészről alkotott véleménye a döntő. Ez pedig nem más, mint a földi életben nem találja meg az ember az igazi és maradandó boldogságot. Azt persze nem tudja megmondani, hogy akkor hol találhatunk rá, mert odáig már nem juthatott el a vizsgálódásban. Ne feledjük, hogy ez a szentírási könyv még a teljes kinyilatkoztatás átadása előtt, vagyis Jézus Krisztus eljövetele előtt született. Egy olyan időszakban írták, amikor a zsidók szellemi és vallási életét különböző áramlatok zavarták meg. Ezek között elveszítették a tisztánlátást és a helyes irányultságot. Csak egy biztos pontja volt az elmélkedéseknek, Isten létezik, és ő teremtette az embert is, meg az őt körülvevő világot is. A zsidókra nagy hatással lévő különböző kultúrákban is találhatunk olyan műveket, amelyek párhuzamba állíthatók Prédikátor könyvével. Talán azt is mondhatjuk, hogy ezek hatással is lehettek nem csak a közgondolkodásra, hanem magára a szerzőre is. Az egyiptomi kultúrában találunk ilyen című iratot, a kétségbeesett beszélgetés lelkével, vagy a hárfás búskomor énekei. A görög filozófia hasonló áramlatai voltak a sztoicizmus, epikúreizmus, vagy éppen a cinizmus. Úgy tűnik, hogy ez a gondolkodásmód határozta meg ezt a légkört. Ugyanakkor ebből következtethetünk a könyv megírásának idejére is. A hellenizmus már hatással volt a zsidókra, de a makkabeusi kor igazi nemzeti öntudata még nem érkezett el. Így a Krisztus előtti 3. század tartható könyv megírásának idejeként. Ebben az időszakban a zsidóság a Ptolemeusok uralma alatt élt, az alexandriai zsidók hatása alatt. A zsidóság a jómodú életre vágyott, de azt kellett tapasztalnia, hogy amit kevesen szereztek meg, azt a halál miatt kénytelenek is voltak elveszíteni. Az életnek ezt a nagy kérdését itt a földön nem tudja megoldani az ember. A lélek más világi életéről sem, az örök boldogság lehetőségéről pedig még kevésbé volt fogalmuk. Így megválaszolatlan maradt számukra a kérdés, hogy az ember rátalálhat-e az igazi és maradandó boldogságra. Csak negatív válaszuk volt, ebben a föld életben csak mulandó boldogságok léteznek. Sem az anyagi javak, sem a szellemi javak nem tudják tartósan kielégíteni az embernek ezt a lelke mélyéből feltörő vágyát. Bele kell tehát törődnie a jelenbe, úgy fogadni az életet, annak örömeit és bánatait, mint amik Isten kezéből valók ugyan, de az ember nem tudhatja meg, mi ezekkel az Úristen szándéka. Bár a könyv témája, fő célkitűzése egybefogja a művet, részleteit nézve egyáltalán nem valami logikus sorrendben rendszerezve veszi sorra az élet dolgait. A többi bölcsességi műhöz hasonlóan ide-oda cikázik a gondolata, olykor ismétli is, vagy javítgatja önmagát. Mondhatni, hogy ez az írás egyetlen témának a variációit adja elénk. Valójában tudatlanul is a más világ titka kínozza őt, de megoldást nem talál. A könyv felirata szerint Salamon lenne a szerzője, de főként a nyelvezet alapján jóval későbbi időben élt a szerző. A Talmud szerint az öreg Salamon írta, bűnbánatot tartva és ráébredve élete sok oktalanságára. A sok aramaizmus azonban valójában azt javasolja, hogy a szerzőt a Krisztus előtti 3. században keressük. Bátran mondhatjuk, hogy a szerző Izrael legnagyobb bölcsének és gondolkodójának, vagyis Salamonnak az oltalmába helyezi a művét ezzel a címzéssel. Ma már általános a nézet, hogy a szerző ismeretlen a számunkra, de sugalmazott szerző. Az első két szó megadja a szerző sommás véleményét az emberi életről. A további 12 fejezet ezt részletezi, de minden vizsgálódás csak megerősíti ezt a kezdetben kimondott véleményt. A továbbiakban még 36 alkalommal fordul elő a hiába valóság szó. Ugyanakkor éppen ez a bevezető két szó jelent a magyarázóknak olyan súlyos problémát. Van, aki ebből szélsőséges szkepszist, sőt hitetlenséget olvas ki, míg mások pont a másik végletet látják meg. Ez a könyv az Istenfélelem nagyszerű éneke. Megjegyzem, hitetlenséget semmiképpen sem lehet kiolvasni belőle, különben nem szerepelne a sugalmazott könyvek sorozatában. Vagyis a magyarázónak abból kell kiindulnia, hogy nem véletlenül akarta a Szentlélek ezt a könyvet a kinyilatkoztatás részévé tenni. Érdekesség, hogy a hiába valóság szó héberül hébel, a vájt fülőek ebben felfedezhetik az első emberpár fiának, Ábelnek a nevét. Egyik eset ennek a szónak ugyanis Hábel. A szó eredeti jelentése lehellet, fuvallat, vagy mulandóság, céltalanság, erőtlenség. A teremtett világ dolgait mind ilyen erőtlen és mulandó dolgoknak látja a szerző. És nem úgy szólal meg, mint a proféták, akik határozottan megkövetelték mondani valójuk számára a kinyilatkoztatásként való megbecsülést. Mondandójukat így kezdték a proféták, így szól az Úr. Itt azonban a szerző a saját vizsgálódásait adja elénk, ezért fűzi hozzá, ezt mondja a prédikátor. Így tehát nem állítja azt, hogy a világról és a teremtésről ez lenne Isten véleménye, cáfolva a teremtési könyvének megállapítását, látta Isten, hogy mindaz, amit alkotott, nagyon jó. Ő nem akar szembeszállni Istennel, a saját szempontjából vizsgálja az életet, és ezért nem találja meg benne igazán az örömét. Arról azonban nem beszél, hogy mit tett mindent hiába valósággá, hiszen a nagyon jónak teremtett világot megrontotta az ember bűne, aminek a halála büntetése. Ő pedig, a halandó ember, ebből a nézőpontból vizsgálja az élet dolgait, amelyek elmúlnak és nem adnak maradandó boldogságot. Ez húzódik meg a célra törő kérdések hátterében. Mi haszna az embernek minden vesződtségéből? Ez a kérdés nem választ kutató, hanem már maga a válasz. Az embernek semmi haszna sincs a fáradozásaiból. Ez mutatkozik meg abban is, hogy még az ember halandó, az egyik nemzedék váltja a másikat, a lába alatti föld viszont állandónak tűnik. Szinte kijelenti, hogy igazán igazságtalan, hogy a világ az embernek lett teremtve, mégis az ember a mulandó. Körülötte állandóan változik a világ, de ebben a változásban mégis állandó. Az ember azonban úgy változik, hogy el is múlik. Ha az eredmény szempontjából nézzük a világváltozásait, hamar kitűnik, hogy azok eredménytelenek. Céltalannak tűnik a nappal és az éjszaka változása, a szélrohanása meg a folyók sodra. Az egyik nap után jön a másik, mint ahogyan a szél járása is ismétlődő. A folyók hiába sietnek a tengerbe, azt nem tudják betölteni. Akkor mire jó mindez? Az ember belefárad ebbe az untalan ismétlődésbe. Ha pedig azt nézzük, hogy mi az, ami az ember körül történik, az is lehangoló, mert nincs új a nap alatt. Az események is ismétlődnek, bár lehet, hogy valaki először találkozik velük. De akinek már élettapasztalata van, az tudja, hogy nincs újdonság. Ugyanakkor ez az állandó körforgás még magának az embernek az emlékét is eltörli. A világ folyásának nincs semmi haszna, és az ember fáradozása sem hoz maradandót. Kiábrándult lenne a prédikátor? Ha igazán belegondolunk, nagyon reálisan gondolkodik. A célt keresi, amiért érdemes élni, ami betöltheti az ember vágyait, és amiért érdemes vállalni a küzdelmet és a fáradozást. Ezt azonban nem találja. Ha felfigyelünk a hiába valóság szóra, akkor meghökkenünk, mert ugyanezt a szót találjuk Szent Pál levelében is. Azt írja a Rómaiakhoz írt levélben. A természet hiába valóságnak van alávetve, nem önként, hanem amiatt, aki alávetette. De megmarad az a reménye, hogy a mulandóság szolgai állapotából fölszabadul Isten fiainak szabadságára. Nem véletlen, hogy a Szentatyák szerint az Ószövetség igazi magyarázója az Új Szövetség. Szent Pálnál ugyanis megtaláljuk a prédikátor megállapításának igazolását is, mert szerinte valóban minden hiába valóság. Ám Szent Pál Jézus Krisztusban már a megoldást is tudja. A hiába valóság oka a bűn, és a megoldás a bűntől való megszabadulás. Ha így nézzük a prédikátor megállapításait, akkor megértjük a kilátástalanságát. Valóban a dolgok mélyére látott, de a megoldást nem tudhatta, mert azt még Isten nem nyilatkoztatta ki. Így nem mondhatjuk pesztimistának a prédikátort, hanem sokkal inkább vágyakozónak, az Isten sürgetőnek. Benne a megváltást váró ember józansága szólal meg. A világ dolgai, de még az ember élete is a megváltás nélkül valóban hiába valóság lenne. Amen.
Lelkiségi óránkban Kírer Imre atya magyarázta a nap evangéliumát.